Nagy szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, és Urunk áldását, békét kívánom mindenki életére ezen az ünnepi alkalmon. Nagyon jó volt hallani a bizonyságtételeket, az énekeket, a gyermek bemutatás csodálatos örömét átélni, a gyermekek bemutatásának örömét, és hát advent harmadik vasárnapján Isten igéből most a Filippi levélből olvassunk. Filippi levél negyedik részéből, Pál apostolnak a Filippi gyülekezethez írt levél a negyedik részéből, a negyediktől a hetedik versig. Azt kérném, hogy még ezt a néhány vers olvasását fönnállva hallgassuk. Filippi levél negyedik rész, negyedik verstől a hetedikig így szól. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Köszönjük, Urunk, a te igédet, köszönjük, hogy élő és ható ma is, köszönjük, hogy szólni akarsz hozzánk, segíts, hogy tudjuk befogadni és megteremni jó gyümölcseit a te igédnek, és hogy a te dicsőségedre tudjunk élni. Ámen. Foglaljunk helyet. Egy történettel szeretném kezdeni. A második világháború végén történt Németországban, hogy egy talán ilyen hasonló csendes estén egy lelkipásztor elindult, hogy meglátogasson egy házas párt. Nem ez az örömteli helyzet volt, mint az előbb láthattuk és hallhattuk a bizonyságtételben, hogy testvéreink megtérve az Úrnak átadták az életüket, és így szeretnék nevelni gyermekeiket, hanem az a szomorú helyzet volt, hogy válni készült közel 30 évi házasság után, vagy több mint 30 évi házasság után az a házas pár. Már többször meglátogatta őket, és próbálta lelkükre beszélni, és úgy gondolta, hogy nem sokkal karácsony előtt, talán éppen az ünnepnek a jelentősége jobban megérinti őket, és hát, ha sikerül mégis meggyőzni őket, hogy ne váljanak el. Amikor belépett a szobába, köszöntötte a házaspárt, akik ezt viszonozták, de ugye az lehetett a hatása ennek, hogy csak ilyen formai volt ez a köszönés, és a férfi arcáról azt olvasta, hogy úgyis hiába jöttél. De azért megpróbálta. Beszélt a fogadalomtételükről, beszélt Isten igéről, beszélt az újrakezdésről, a hűségről, és így tovább, de mintha a falnak beszélt volna, lehajtott fejjel hallgatták, nem szóltak semmit. És akkor megkérdezte végül, hogy hát most mi lesz? És akkor a férje azt válaszolta, hogy elválunk, megmondtam már, nem tudok tovább élni vele egy órát sem. És néhány percnyi csend borult a szobára, kilátástalan és kétségbe esett csend. Ekkor azonban megszólalt a csengő, és hát a feleség fölállt, hogy kimenjen, megnézze, hogy ki lehet ebben a késői órában, aki csenget az ajtó előtt. A két férfi bent maradt a szobában, és hogy a feleség kinyitja az ajtót, hát a távirat hordó postás állott, aki átadta a sürgönyt, a feleség reszkető kezekkel kibontotta, és a következőket olvasta. Itt vagyok Friedlandban, holnap érkezem haza, Harald. Ugyanis a fiúk, akit besoroztak katonának, hadifogságba esett, és ebből a sürgönyből most megtudta, hogy kiszabadult, hogy ott van nem messze egy másik városba, és holnap hazaérkezik. Feleség bement a szobába, de nem tudott szólni, csak tartotta a kezébe a táviratot, neki támaszkodott az ajtófélfának, és folytak a könnyei. Két férfi nézett rá, férje kérdőn tekintett rá, és akkor csak ennyit tudott mondani, hogy a fiú érkezik. És akkor a férje is elkezdett sírni, arcát a kezébe temette, és ami nem történt hónapok óta, Le nem véve a tekintetét a feleségéről, közeledett hozzá, egészen odament, szemtől szembe álltak egymásra nézve, elkezdte simogatni a vállát, majd megölelték egymást, sírva. És ekkor a lelkipásztor érezte, hogy itt rá már nincs szükség. Csendesen fölállt, kiment a szobából, a lakásból, és hazafelé menve a kilátástalanságot az öröm váltotta föl. És arra gondolt, hát nem erről szól az advent. A fiú érkezik. Egy földi fiú érkezése ilyen csodát tett, hogy amit ő hónapokig próbált lelkükre beszélni, győzködni őket, hogy már eldöntötték, hogy vége mindennek. Egyszerre minden megfordult. Egy mondat megváltoztatott mindent. Hát mennyivel inkább várhatunk csodát, amikor arra gondolunk, hogy az Isten fia, Jézus Krisztus jött el erre a világra, hogy megváltson bennünket, és el fog jönni hatalommal és dicsőséggel. Erről szól advent és karácsony, a fiú érkezik. És hadd mondjam el nektek, hogy az adventi ünnepkör úgy alakult ki, hogy az ókeresztény korban a karácsony elé helyezték ezeket a heteket, ezeket a vasárnapokat. Már Tertullianus egyházatja is ír az adventről, és aztán az 5. századtól tudjuk bizonyosan, hogy 4 vasárnapot megtartott az adventi vasárnapként. Nem meglepő, mert az előtte levő 4. században került karácsony december 25-ére. És azt is tudjuk, hogy az advent kifejezés az egy latin kifejezés, tehát a Bibliában így nem található, mert az Ószövetséget héberül, az Új Szövetséget görögül írták, de a Bibliában benne van az advent jelentősége. Adventus Domini, ezt mondták, azt jelenti, hogy az Úr eljön. És ez ott van az Ószövetségben és az Új Szövetségben. Sőt, 2 adventről van szó, mert szólnak a proféciák már arról, hogy el fog jönni előbb, ahogy énekeljük egy énekben, mint bárány. Ahogy beszél róla aztán bemerítő János, Jézus Krisztus, hogy íme az Isten báránya, aki hordozza, aki elveszi a világ bűnét. És az Új Szövetségben olvasunk arról, hogy beteljesedik az első advent, hogy eljött Jézus Krisztus, az Isten fia erre a világra megváltóként, belépett a mi földi történelmünkbe, és beszél, megerősítve az ószövetségi proféciákat, hogy majd újra el fog jönni, vissza fog jönni, lesz egy második advent. De aztán, hogy 4 adventi vasárnap volt, egy idő után kialakult az is, hogy mind a 4 vasárnapra hoztak bibliai alapon kapcsolódást. Bot Péter például, a nagy tudós lelkipásztor azt mondta, hogy ebben az értelemben 4 adventről beszélünk, hogy minden vasárnaphoz kapcsoljunk egy-egy gondolatot. Az első, hogy Jézus Krisztus eljött testben, emlékezzünk el az első vasárnap. Eljött és belépett a mi világunkba. A második, hogy megtéréskor eljön a szívbe. Mert mit érnénk azzal, hogy Jézus Krisztus eljött erre a világra? Hogy élt, tanított, csodákat tett, meghalt a kereszten, és ezáltal a lehetőségét megadta az örök életre jutásnak minden embernek. De ha ezt nem fogadod el, akkor mit érez? De ha befogadod őt, hogy János evangéliumában olvassuk, azok azt a kiváltságot kapták, akik Jézus Krisztus befogadták a szívükbe, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Ha elfogadtuk őt személyes megváltónkként, megtéréskor a szívben. És aztán a 3. advent pedig, hogy halálunk óráján. Mert nem tudjuk, hogy megérjük-e a nagy elragadtatást, vagy halálon át, viszel a meghaláson át, amire nézve azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van. Ami azt mondja az Úr Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, átmegy a halálból az életbe. Azért mondja Pál apostol, hogy nékem az élet, Krisztus a meghalás nyereség, mert ő vele lenni mindennél jobb, mert átmegyek oda hozzá. És a 4. advent, ami ugye a 2., az első megközelítésben, amikor majd lezárul ez a korszak, amikor eljön az Úr Jézus hatalommal és dicsőséggel. De aztán kialakult ugye az adventi koszorú is. Ez nem az ókorban alakult, hanem a 19. században. Egy Johann Wilhelm Johann Heinrich Wicher nevű lelkész készített az első adventi koszorút 1839-ben. Ő hozta létre azt az intézményt, amikor látta, hogy sok olyan gyermek van, akit nem tudnak tanítatni a szülei, aztán az árva gyermekek, és abban ő összegyűjtötte őket, oktatták, gondozták, tanították őket, és adventkor készített egy olyan nagy koszorút, ami volt 19 kis és 4 nagyobb gyertya. A kisebb gyertyák a hétköznapok, a 4 nagy pedig a vasárnapokat jelentette. Végül aztán maradt ugye a kör alak, ami az örökké valóságot szimbolizálja, és a 4 gyertya a 4 adventi vasárnapról. És az első jelenti a hitet, a második a reményt, a harmadik az örömöt, és a negyedik a szeretetet. Úgyhogy most az öröm vasárnapja van, advent harmadik vasárnapja. És nem véletlenül olvastam a Filippi levél negyedik részét, és ebből most csak a negyedik verset szeretném kiemelni. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Mert az óegyházban, az ókori keresztjének a perikópa rend szerint, egy vezérfonal szerint olvasták az igét, és advent harmadik vasárnapján az evangéliumból, a Máté evangélium a 11. részéből olvastak, az apostoli levelekből ezt hívják episztoláknak, a Filippi levélből és a 4. rész 4. versétől 7. terjedő szakaszt, és ebben ugye a fő üzenet ez, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Persze mi hívők is mondhatnánk, és el is hangzott ez itt az egyik bizonságtételben, hogy milyen jó lenne mindig örülni. Hogy hát lehet felszólításra örülni, parancsra örülni, mindenkor örülni. Hát hogy gondolta ezt Pál apostol? Kovács Géza bácsi szokta mondani, hogy majd amikor a mennybe leszünk, megkérdezzük Pál apostolt, hogy is gondoltad ezt, mert nem mindent értettünk talán olyan kristálytisztán, vannak ilyen részek. Bár ha majd ezt mindjárt közelebbről vizsgáljuk, akkor úgy gondolom, hogy az ige fényében ennek a mondandója, üzenete megvilágosodhat előttünk, hogy Pál nem egy ilyen nagyot akart mondani, és hogy valami nagy bátorítás, hogy olyan jól hangzik, hanem ez igaz, ez valóság. Persze mondom, mi hívő emberek is mondhatnánk, hogy hát mindenkor örülni. Amikor az orvos közli, hogy gyógyíthatatlan betegség áll fönn, ott ültünk egymás mellett édesapámmal, aki egész életében nem volt kórházban soha, és akkor az élete végén, amire aztán el is vitte az Úr a mennyországba, és akkor már nem ez volt a gyakorlat, hogy ilyen eufémisztikusan beszél az orvos, hogy hát igen, nem is tudjuk, meg hát azért majd meglátjuk, vagy hogy meg fog gyógyulni, mert így úgy, hanem azt mondta, hogy nem tudjuk meggyógyítani. Nincs emberileg és orvosilag lehetőségünk ezt megtenni, és nem tudjuk, mennyi van még hátra. Hát nem ugrottunk föl, halleluját kiáltva, tapsolva, és hú, hát mekkora öröm. Mert azért ez megrázó, amikor ezzel szembesülsz, még akkor is, hogyha hívő vagy. Még akkor is, ha tudod, hogy a mennybe fogsz menni, mert nem könnyű szembenézni ezzel. Vagy amikor az egyik barátom munkanélkül lett osztálytársam, aki egy életvidám ember volt mindig, amíg munkát nem talált, hónapokig állandóan olyan szomorú volt, olyan magába roskat volt. Nem tudott valahogy úgy örülni annak, hogy ő munkanélkül lett. Vagy vehetnénk azt is, amikor sajnos tönkre megy egy házasság. Vannak válságok a hívők életében is. Hála Istennek a legtöbb esetben sikerült újraépíteni, együtt maradni, de történtek esetek, amikor elváltak. És még évek múlva is volt, hogy sírva mondta el a feleség, hogy mennyire fáj ez neki, és mennyire gyötri ez, és mennyire rá nehezedik ez. Nem örülni tudott e fölött, hanem szomorkodott. És hát nem akarok most arról beszélni, hogy mit jelent az, amikor ravatal mellé kell állni. Nemrég szolgáltam, hogy meg 94 éves néni temetésén, aki 94 éves korában költözött el az Úrhoz. És mégis, amikor előtte találkoztam a gyermekeivel, beszélgettünk, együtt imádkoztunk, sírtak. Pedig mondhatnánk, hát 94 éves volt, már olyan idős volt. És mégis, még akkor is ott van az elválásnak a fájdalma. Persze mondhatná valaki, hogy ó, hát én tudok örülni, hát kiválóan megy a vállalkozásom, nagyszerű munkahelyem van, készülök a téli szünetbe az egyik síparadicsomba, senki nem beteg a családba, még a nagyszüleim is élnek, ilyen, hogy temetés, stb. Hát hallottam róla, hogy ilyenek is vannak. Szóval hát mondhatnám valaki, hogy tudok örülni. Sok ilyen öröm lehet ezen a földön, és még sorolhatnám, hiszen vannak a földi életnek örömei, a mindennapoknak örömei. És lehet ennek örülni? Hogy ne lehetne? Csak látni kell, hogy ezek azért időlegesek. Ezek azért mulandóak. Hogy Petőfi Sándor írja, az öröm az óceán kis gyöngye, mire fölhozom, össze is töröm. Szóval azért ez a veszély ott van. Az emberek persze szeretnének örülni, szeretnének mindig örülni. Egy mélységes sóvárgás van a szívükben az igazi élet iránt, hogy boldogok szeretnének lenni. Csak sajnos elámítva, félrevezetve, lelkünk ellensége a sátán által megtévesztve, Isten nélkül akarnak boldogok lenni és örülni. De aztán előbb-utóbb szembe kell találniuk magukat azzal, hogy ha még elérik is álmaikat, az sem elégítik őket, és nem lesznek boldogok. Sokan nem érik el, azért gyötrődnek, ha elérném, akkor boldog lennék. És amikor sikerül, mert vannak, akiknek sikerül, akkor rádöbbennek, hogy nem, mégsem. Mert ott van egy Isten alakú űr bennünk, hogy mondja az egyik nagy tudós, és azt csak Isten tudja betölteni. Mennyire akarják az emberek a biztonságukat megtalálni? Ezt írja egy szociológus, hogy azért építünk házakat, erődítményeket, gyártunk gépeket, gyógyszereket, és alkotunk ideológiát, filozófiát, még vallást is. Hogy tudjuk ezt a kapaszkodót megtalálni, a biztonságot, a békességet? És aztán egyszer csak az erődítmény helyén bombatölcsér van, az ideológiák nem érnek semmit, egyik izmus a másikat követi, kiderül, hogy egy infláció semmivé teszi a pénzértékét, és sorolhatnám, hogy mégis mennyire mulandó, mégis mennyire tünékeny minden, nem lehet belekapaszkodni, noha próbálkoznak vele, gondolják ezt, igen. Most akkor, hát akkor mégis, hogy lehetséges örülni és mindig örülni? A Bibliában, testvéreim, a szabadulás és az öröm elválaszthatatlanul össze van kapcsolva. És most erről szeretnék szólni. Olyan csodálatos az Ószövetség magnifikátja, ugye az Új Szövetség magnifikátja Mária hála éneke, a latin kezdőbetűről hívják így, és nagyon hasonlóság van az ószövetségi Anna hála éneke között. Anna történetét ismerjük, Elkána felesége volt, és neki nem lehetett egy ideig gyermeke, mert az Úr bezárta a méhét, és ő várt, és reménykedett. De abban az időben volt egy olyan gyakorlat, hogyha nem lehet egy gyermeke feleségnek, akkor vett egy másik feleséget. És a másik feleségnek, Peninának születtek gyermekei. És Anna, aki amúgy is szomorú volt, gyötrődött ezen, fájt ez neki, amikor elmentek a szent helyre, ahol mindenki örült, ő nem evett és csak sírt. Míg egyszer ki nem öntötte a szívét az Úr előtt. És el nem engedte ezt, át nem adta mindezt, azzal, hogyha Isten megemlékezik róla, és rátekint, és megajándékozza a fiúgyermekkel, az Úrnak fogja adni. És Isten megemlékezett róla. Amikor ezt olvasjuk a Bibliában, hogy Isten megemlékezik, az azt jelenti, hogy Isten kegyelmesen jön, irgalommal, ima meghallgatása, ígéretek beteljesedésével. És amikor megszületett Sámuel, és elválasztotta, fölvitte síróba valóban, ahogy ígérte, hogy fölajánlja az Úrnak, és ott maradt Sámuel, és Izrael egyik legnagyobb prófétáját. És akkor Anna elkezdi az ő imádságát, és azt mondja, hogy örvendez szívem az Úrban, mert örülhetek szabadításodnak. És ha megnézzétek az Ószövetséget, nagyon sok ilyen ige van. A Zsoltárok tele van ezzel, hogy fölemelem a szabadításért való háladás poharát. Ézsaiás könyve tele van ezzel, hogy csak egyet idézek a 12. rész 3. versét, hogy örvendezve fogtok vizet meríteni a szabadulás kút forrásából. És áttérünk az Új Szövetségre, azt mondja az Úr Jézus, hogy ezeket azért mondom nektek, mondja tanítványainak, hogy az én örömöm legyen bennetek, és a ti örömötök teljessé legyen. Hogy amikor visszajönnek és mondják, hogy milyen csodákat éltek át, hogy tanítottak, hogy prédikáltak, hogy betegeket gyógyítottak, ördögöket űztek. Azt mondja az Úr Jézus, ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedtek nektek, hanem inkább annak örüljetek, hogy a nevetek föl van írva a mennyben. És ha már szó esett Fülöpről, akit Isten elküld Samáriába, Isten lelke indítja, a zsidók kikerülték Samáriát, a samáriak se kedvelték a zsidókat, és most nagyon finom voltam. És ugye tudjuk, hogy az Úr Jézus volt az, aki nem kikerült, hanem átment Samárián, és ismerjük a történetet, a samáriai asszonya, majd az azt követő megtéréseket, és elmegy Fülöp is az Úr indítására Samáriába, és egy nagy ébredés történik. És aztán onnan az Úr kiemeli őt, erről hallottunk, és elvisz egy olyan útra, amely néptelen, ahol nincs csak egyetlen ember. De Isten nem tömegben gondolkozik, hanem mindig az egyes emberben. Mindig azt az egyet keresi, mert nem akarja a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. És oda küldi az ő emberét, hogyha valakinek nem elég az, ha olvassa az igét. Mert olyan is van, hogy az Isten igéje olvasáson nyomán megtér, hogy egy mondat megváltoztatja az életét. Hogy Isten valamilyen más módon szól, mint abban a börtönben lévő embernek, ahogy hallottuk. De sok esetben kell bizonyságtevő, magyarázó, segítő. Hát azért is vagyunk mi hívők még itt ezen a földön. Már a mennyben sokkal jobb lenne. De itt vagyunk még, hogy megszentelődjünk, hogy erősödjünk, hogy épüljünk, hogy bizonságot tegyünk életünkkel és szavainkkal, a mi Urunkról, a szabadulásról, a megtérésről, az örök életről, a boldogságról, hogy igenis meg lehet találni. És ott van ez az etióp főember, aki gazdag volt, akinek magas pozíciója volt, aki művelt volt, hiszen tudjuk, hogy megvette Ézsaiás tekercsét, és olvasta görögül, ez már Szeptuaginta volt, a héberből fordított szöveg, és annyi istene volt, amennyi csak akart, és mégse volt boldog. Sokan mondják, ha mindezt elérném, boldog lennék. Ő már elérte, és hallott valamit egy istenről, egy élő Istenről, egy Izrael Istenéről, és 1000 kilométereket megtett, hogy elmenjen Jeruzsálembe. Milyen szomorú, hogy úgy kellett kijönnön a templomból, hogy nem hallott semmit az Úr Jézusról, a megtérésről, az örök életről. És megy hazafelé, olvassa, nem érti, nem kapott választ, nem, és akkor Isten odaküldi az ő emberét. Érted, amit olvasol? És aztán megmagyarázza, és az ember megtér, újjászületik, bemerítkezik, és tovább ment az ő útján örömmel. Mert látjátok, a szabadulás és az öröm össze van kapcsolva a Bibliában. És akkor lehet azt mondani, hogy örüljetek az Úrban mindenkor? Igen, mert ez az öröm nem függ a körülményektől. Nem függ attól, hogy milyen a gazdasági helyzet, a társadalmi viszonyok, a nagy hatalmak közötti összeütközések. Nem függ az időjárástól, nem függ attól, hogy egészséges vagy, vagy beteg, van munkád vagy nincs. Nem függ, mert Isten Jézus Krisztusban megszabadított, bocsánatot adott, föl van írva a neved, örök életed van, ennek örülhetsz mindenkor, bármilyen körülmények között, elveszíthetetlen, megronthatatlan öröm, csodálatos. Nem mellé beszél Pál, nem nagyokat mond, nem valami csodálatos, különleges fogalmazással akar a Filippiekhez szólni. Egyébként, ha végignézzük a levelet, újra és újra és újra visszatér ez a gondolat, az öröm, hogy ő hogy örül, hogy a Filippiek örüljenek, a megpróbáltatások között is, a küzdelmek között is, és az a csúcsa, örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. És hogy tényleg nem függ a körülményektől. Valaki elmondta a bizonság tételében, hogy amikor olyan súlyos beteg volt, hogy meg se tudott mozdulni az ágyban, úgy imádkozott, Uram, köszönöm, hogy a tiéd vagyok, így is, és itt is, és most is, és olyan fölfoghatatlan békesség és öröm volt a szívemben. Hát ezt nem lehet másképp átélni, csak azzal, hogy az Úré vagyok, hogy ez semmi nem változtatja meg. Még itt a beteg ágyon is békességem és örömöm van. Ha azt arra az ígére gondolunk, amit Pál ír a Róma 14:15, hogy az Isten országa nem evés és ivás, nem e földi dolgoktól függ, hanem igazság, békesség és Szentlélekben való öröm. Az igazság ott a dikájosz üné, szóval megigazulás, hogy Isten igaznak nyilvánított az ő fiáért, mert Jézus Krisztus igazsága tulajdonítatik nekünk a nem igazaknak, mert ő meghalt, bűné és átokká lett, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És Isten megbékéltette a világot az ő fiában, ezért van békességünk. Lehet, hogy nem vagyunk mindig nyugodtak, ahogy Reményik Sándor írja a versébe, hogy a hívő embernek sincs mindig nyugalma, de békessége van, mert Isten nem megbékélt. És Szent Lélek által való öröm, még a betegségben is. Vagy éppen a halál árnyék a völgyében néhány nap választ el bennünket attól, nyilván nekem évforduló az édesanyám temetésének néhány napja volt 2 éve, hogy ő elköltözött, illetve a temetése volt, és amikor meglátogattuk a kórházba a feleségemmel, akkor kérdezte a feleségem, hogy anyu, mit hozzunk, mit szeretne. Nincs nekem semmire szükségem, csak az Úr Jézusra. És amikor utoljára találkoztunk, imádkoztunk és énekeltük a kedves énekét, nagyon szeret engem Jézus, oly sokat tett érettem, szenvedett, megváltott Jézus. Hát ez az evangélium. Ezért lehet örülni. A halál árnyék a völgyében. És ő lehúnyt szemmel, átéléssel énekelt. Ó Istenem, ott, ahogy láttam, hogy tudnék én ilyen lenni, ilyen átéléssel, újra és újra, nap mint nap, amikor ő a halál árnyék a völgyében így tudja énekelni ezt az éneket. Mert ezt nem lehet ott eljátszani, ezt nem lehet ott megcsinálni, ott már nem működik a szerepjátszás meg a képmutatás, ott vagy van ez, vagy nincs. És az a békesség és az öröm ragyogott az arcáról. Vagy alabattal mellett. Jó Sándor református lelkész írja, hogy élete legmegrázóbb időszaka volt, amikor meghalt az édesapja, néhány hét múlva az édesanyja is, és a rabattal mellé kellett állni, hát a szívszaggató volt, és mégis örültem. Mert arra gondoltam, hogy ők elmentek a mennybe, és én is oda fogok menni, mert az ott a legjobb, és minden fájdalom mellett ott volt a békesség és az öröm. Amikor Moody-nak a temetése volt, a nagy evangélistája, és jöttek a barátok, az ismerősök, a rokonok, a gyülekezetek tagjai, hogy kifejezzék részvétüket, Moody feleségének folytak a könnyei, és mosolygott. És kérdezték, hogy hogy lehet ez? Igen, nagyon fáj, hogy már nem találkozhatom itt ezen a földön a férjemmel. De örülök, mert ez az ő koronázásának a napja, hiszen elnyerte az élet koronáját. Még ott is, még a rabatal mellett is tudott örülni, lehet örülni. Mindenkor örüljetek az Úrban, mert a szabadulás és az öröm össze van kapcsolva a Bibliában, és ez nem függ a körülményektől. Persze ez nem azt jelenti, hogy Isten nem törődik az, hogy egészséges vagy, vagy beteg, hogy van munkád, vagy nincs, vagy hogy van a családi dolgaid, vagy és a gyülekezetben, és dehogy nem. Nagyon is. Fontos vagy neki. Ezekben is. Lehet örülni a mindennapokban. Örülhetünk egymás színe látásának itt most. Örülhetünk annak, hogy épülhetünk egymás hite által. Hogy itt van ez az adventi időszak, és békességben élhetjük meg. És sorolhatnák sok mindent, amit Isten ad, és igenis lehet örülni, a mindennapokban ezeknek az örömöknek is, amit tőle nyerünk. Hát azt mondja az Úr Jézus, hogy ugye 5 verebet adnak 2 fillérért. 1 fillér, 1 pár veréb. Még 1 fillér, másik pár veréb. És az 5. a ráadás. Nem, még ára sincs. És mit mond? Nem feledkezik meg egyről sem az Isten. Ezekről az értéktelen, semmit nem érő verebekről. Hát akkor ti mennyivel értékesebbek vagytok? A verebeknél, hát a ti hajatok szálai száma vannak tartva. A hajatok szála is. Így törődik veletek az Isten. Hát akkor ne lennél biztonságban? Ne lennél békességben? Ne tudnál örülni? És lehet, hogy ezek a földi örömök persze változóak, valóban időlegesek. De az, hogy föl van írva a neved a mennyben, hogy örök életed van, hogy szabadulást kaptál, a fölött mindig örülhetsz. Az mindig átjárhatja a szívedet. Csodálatos igazság, amit Pál apostol leírt. És itt van ez az öröm vasárnap, advent 3. vasárnapja. Azt kívánom, hogy ennek az öröme járja át a szíveteket. És minden nap legyen ott ez. Minden nap éljétek át, hogy örülhetek az Úrban. Abban a szövegben van még, és ezt az egy mondatot idézem még, hogy az Úr közel. Mert ugye nem csak arról van szó, amit már az ókori keresztények is tettek, hogy megemlékeztek róla, hogy Izrael várta a Mesiást. Készültek a karácsonyra lelkükben az advent idején, mert a karácsony végig is az első advent, hiszen Jézus Krisztus eljött erre a világra. Hanem készültek a második adventre is. És ahogy én visszaemlékszem gyermekkoromban, a baptista gyülekezetekben nagyobb hangsúly esett arra, hogy visszajön az Úr. Hogy készülni kell. Legyetek készen, legyen derekatok felövezve, lámpásotok meggyújtva, mondja az Úr Jézus. Mit jelent készen lenni? Tökéletesnek lenni? Hát nincs tökéletes hívő. Testünk még megváltásra vár, mondja Pál apostol. Nincs tökéletes gyülekezet. Mit jelent készen lenni? Az, hogy a helyeden vagy. Az, hogy abban a szolgálatban vagy, ahova Isten állított. Helyeden vagy? Abban a szolgálatban, ahol ő állított, mert elhívott az üdvösségre és a szolgálatra. Mit jelent készülni? Az, hogy naponta meghalsz a régi életnek, és föltámasz egy új életre, hogy hallottunk erről már bizonyságtételben. Hogy odaszánod magadat. Hogy Isten dicsőségére akarsz élni. Hogy tudsz benne örvendezni mindenkor. Igen, örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Amen.